pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
7 óra 40 perc van, folytatjuk Árok Szálási Zoltánnal, az MBH Bank elemzési centrumának vezetőjével, a mikrofonnál Nagy Károly. Évvégig biztosan erős maradhat a forint, ugye ez az MBH-nak az egyik állítása, mert hogy elindult az amerikai bank részéről egy kamatcsökkentés, aztán meglátjuk, hogy az Európai Központi Bank mit tesz, de a lengyelek is például csökkentenek régiós versenytársként. Előbb-utóbb, tehát lehet, hogy a Magyar Jegybank is erre idézőjelben rá lesz kényszerülve, de addig is ugye 6,5%-os kamatnál maradhat az erős forint. Mennyire tesz jót az erősebb forint az államháztartási hiánynak? Ez azért sokat számít a devizakötvényeknél például?
Szerintem magára az államháztartás hiányra viszonylag mérsékelt hatással van, viszont az államadósságra azért ez most egyre jobb hatással van, hiszen az államadósságnak most már megint egyre nagyobb része az, amely devizában van denominálva. Ugye az adósságnak ez most már a 30%-a körülbelül. A 2010-es évek végén ez jelentősen lecsökkent, azóta ugye megint emelkedett, és így, hogyha erősebb tud lenni a forint, akkor az évvégi GDP arányos államadósság szint is kisebb lehet, mint egyébként lenne, úgyhogy ebből a szempontból ez egy pozitív fejlemény, amit most látunk.
Milyen gazdasági növekedést vártok erre az évre? Azért is kérdezem, mert azért ez az államháztartási hiányt a végeredményben igencsak befolyásolhatja, sőt, hát ugye a jövő évi terveket is lehet, hogy esetlegesen, ha túl gyenge lesz a növekedés, már pedig erős nem túl valószínű, akkor ezt át kell írni.
Az idei évnek már egy jelentős része mögöttünk van, és ez alapján azt kell mondanom, hogy az 1%-ot nem fogja valószínűleg elérni a gazdasági növekedés idén, ami előrejelzésünk 0,8% erre az évre. Sok múlik a mezőgazdaságon is, bár kicsi a súlya, de ugye nagyon nagy mozgásokat képes produkálni. Idén ugye nem volt túl kegyes az időjárás, de amennyire lehet hallani, annyira rossz sem lesz a termés, mint a híres hírhet 2022-es aszályos évben. Úgyhogy ezek után azt gondoltuk, hogy ezt a 0,8%-ot tudjuk tartani, mert ez az előrejelzésünk már pár hónapja él. Ami a jövő évet illeti, azt gondoljuk, hogy azért a jövő év az jobb lehet, mint az idei. A fogyasztáshoz, ahogy említettem a műsor első felében, viszonylag jól néz ki. Azt kellene látni, hogy a beruházások is most már az itt látott csökkenés megálljon, és jövőre növekedés induljon be. Ahogy említettem, az exportpiacainkon javulás az megindul, és a cégek elkezdenek jobban bizakodni, akkor azt gondoljuk, hogy jövőre már legalább nem fogja visszafogni a növekedést ez az oldal, és ugye az exportkapacitásokban ugye a gyárak beindulnak most már jövőre szépen lassan, tehát nem hirtelen egyik napról a másik lesz nagyon-nagyon jó, de azt gondoljuk, hogy szépen lassan azért javulás lehet, ezért közel 3%-os növekedést mi elérhetőnek tartunk jövőre. Ennek következtében ugye a költségvetési hiány, illetve az államadósság valószínűleg nem fog elszállni, de ugye a hiány viszonylag magas lehet jövőre, valószínűleg az ideinél valamivel magasabb, 4,8%-ot várunk jövőre az idei 4,6 után. Ugye tavaly még 4,9 volt a hiány, tehát azért ennél valamivel alacsonyabb, és ilyen helyzetben azért az államadósság GDP arányos rátája az legfeljebb néhány 10%-kal tud csökkenni jövőre.
Már tavaly sem volt túl erőteljes a gazdasági növekedés mértéke, idén sem lesz az, és hát két szűkebb év az a munkaerőpiacon is azért előbb-utóbb érezteti a hatását, akármennyire munkaerő hiányos állapotban volt egy ideig a magyar gazdaság, apró lépésekkel, de elkezdett nőni a regisztrált munkanélküliek száma, tehát valamennyi elbocsátás volt. Javulhat a harmadik, negyedik, negyed évben a munkaerőpiac, vagy ez inkább a jövő év elején várható?
Én azt gondolom, hogy ez inkább a jövő évre prognosztizálható. Ugye a munkaerőpiac az általában egy ilyen követő helyzetben van, tehát hogy a gazdasági helyzet javul, és a cégek nagyobb kereslettel szembesülnek, akkor először ugye megpróbálják kimaxolni a kapacitásaikat, és utána próbálnak egyre több munkaerőt fölvenni. Itt még azért nem tartunk, viszont a gyenge gazdasági helyzet ellenére szerencsére azt is láthattuk az elmúlt években, hogy nem emelkedett meg igazán a munkanélküliségi ráta, illetve a foglalkoztatás sem esett vissza igazán. Ugye maga a munkanélküliség az valamelyest emelkedett, tehát a munkanélküliek száma nőtt, de a foglalkoztatás az hát relatíve stabil volt, tehát az aktívak száma az még emelkedett is a munkaerőpiacon. Ez azért örvendetes, hogy ami nem örvendetes, az a munkanélküliek számának az emelkedése. Azt láttuk, hogy van egy olyan viselkedés a vállalatoknál, hogy inkább nem bocsátják el a munkaerőt, megpróbálják megtartani őket azért, mert emlékezvén mondjuk a COVID utáni időszakra, amikor hirtelen beindult a gazdaság, alig-alig találtak munkaerőt, most nem akarnak egy olyan ilyen helyzetbe kerülni, ha megint felmegy a gazdaság, és ezért a munkaerőpiacon nem látunk hatalmas drámát. Azért nyilván a feldolgozóiparban látjuk azt, hogy ott csökkent a foglalkoztatottság, de bizonyos szektorokban meg valamelyest erősödött is, hogy összességében egy ilyen vegyes, de nem nagyon szörnyű helyzetet látunk szerencsére a munkaerőpiacon, annak ellenére, hogy tényleg a gazdaság most már évek óta lényegében egy helyben toporog.
Nagyon-nagyon bízott a kormány, sőt gondolom még mindig bízik abban, hogy az autóipar előbb-utóbb helyreáll, de ez mindig valahogy csúszik negyedéveket. Most is például már nem az utolsó negyedév, hanem talán az első, második negyedév lehet egyfajta növekedés az autóiparban Európában. Ezt hogy látjátok ti? A következő év az már tényleg arról szólhat egy picit, hogy ez visszarendeződik, vagy adott esetben tartósan azzal kell számolni, hogy egész egyszerűen nincs akkora kereslet autókra, új autókra, pláne mondjuk elektromosokra, mint amennyire számítottak a cégek, amikor mondjuk beruházásokat terveztek.
Szerintem az a növekedési ütem, amire számítani lehetett néhány évvel ezelőtt, az ugye látjuk, hogy nem következett be, és az is valószínűtlennek tűnik, hogy a következő években egy nagyon nagy felfutás legyen. Azért arra számítunk, hogy a jövő év valamivel jobb lesz, mint az elmúlt évek, tehát hogy néhány százalékos növekedés itt jöhet. Magyarország ebből a szempontból egy kicsit szerencsésebb helyzetben van, hiszen ugye új gyárak épültek, amik lassan beindulhatnak. Azért az valószínűtlen, hogy a megépülő új gyárak semmilyen termelést nem fognak magukból kiadni. Arra számíthatunk, azt gondolom, hogy a következő negyed években, ahogy elindulnak ezek a gyárak, hogy szépen lassan a kapacitásuk egyre jobban növekedhet. Ugye ez Magyarországnál egyfajta addicionális dolog a teljes európai autóiparhoz képest, amelyik, ahogy mondtam, egy picikét jobb helyzetben lehet jövőre, de nem sokkal, viszont Magyarországon azért várhatóan a helyzet valamivel gyorsabb növekedést tesz lehetővé, mondom, az új gyárak miatt.
Új iparágak szerepe a magyar ipar esetleges felendülésében látható, érezhető. Úgy értem, hogy vannak például beruházással kapcsolatos ilyen tapogatózások, vagy egyelőre nem annyira látszik. Például mondjuk mesterséges intelligencia, vagy bármi, ami már a nagyon-nagyon új hullámoshoz kapcsolódik.
Hát ugye ez a mesterséges intelligencia dolog, ez eléggé új, és tehát nehezen látni még, hogy mire fogják tudni felhasználni a cégek hosszú távon profitábilisan, illetve hát nyilvánvalóan a mindennapi életben látjuk ennek a használatát, de hogy ez jelentős profitot generáljon a cégeknél, ott még az üzleti modellek még nem nagyon alakultak ki. Ami látszik, ugye ez az adatközpontoknak a nagyon nagy felfutása, ebből a szempontból inkább ugye az Egyesült Államokban lehet hallani komolyabb beruházás, a régióban Magyarországon azért ez kevésbé látható vagy jellemző, úgyhogy ezzel kapcsolatban egyelőre olyan nagyon nagy bejelentésről nem hallani. Itt inkább azt gondolom, hogy Magyarországon ennek a technológiának ott lehet szerepe, hogy a cégek, ahogy adaptálják ezt a technológiát, a hatékonyságuk javulhat, tehát itt az lenne fontos véleményem szerint, hogy a cégek erre készen álljanak. Nem biztos, hogy azt fogjuk látni, hogy nagyon komoly adatközpontok lesznek Magyarországon, de majd meglátjuk, tehát azért ez még nagyon az elején van.
Említettük az első részében a beszélgetésünknek 7 óra után néhány perccel, hogy a Fed kamatot csökkentett, és fog is majd kamatot mérsékelni, és hát ugye az előrejelzései alapján elég jól teljesít azért az amerikai gazdaság, ennél jóval nagyobb fékeződést várt mindenki, sőt, még egy ideig recesszióról is suttogtak, de ez mindez nem valósult meg. Egyelőre úgy tűnik, hogy a nagy csapkodás közepette végül az amerikaiak ebből lehet, hogy jól jönnek ki, némi infláció emelkedés árán. Nem jelentheti-e ez azt, hogy újra elindulnak majd vissza Amerikába a befektetések, sőt, hát ugye a vám emelések miatt nem kizárt, hogy tényleg megy oda jelentős mennyiségű gyártás, és mondjuk Európa, főleg Kelet-Közép-Európa és a magyar térség, vagy a Magyarország körüli régió, aminek a vesztese lehet. Nincs esetleg ilyen félelem a piaci szereplők körében?
Összességében azt gondolom, hogy azért elég sok csatornán történnek mozgások. Ez, amit említettél, ez valóban egy olyan hatás lehet, hogy Magyarországról ugye a termelés bizonyos helyekről esetleg elvándorolhat, de ugye vannak más hatások is, például az, hogy ugye a vám megállapodás miatt az európai termékek ugye 15%-os vámmal lesznek terhelve. Ugye emiatt azért az európai cégek rá vannak kényszerülve arra is, hogy megnézzék, hogy hol tudnak olcsóbban termelni, és egészen konkrétan ugye volt bejelentés, ha jól emlékszem, a Bosch-sal kapcsolatban, hogy bizonyos termelést pont, hogy Magyarországra fog hozni, mert itt ugye olcsóbb a termelés. Tehát még bizonyos szempontból ez, ahogy említetted, és ez tényleg így lehet, lehetnek olyan hatások, hogy a magyarországi termelés rosszabb fénytörésbe esik, de bizonyos szempontból, mivel itt olcsóbb a gyártás, más oldalról meg hozhatnak ide olyan gyártást európai cégek, amit eddig mondjuk Németországban végeztek el. Tehát ez egy nagyon összetett folyamat. Én azt gondolom, hogy összességében az, hogy meglett az a vám megállapodás, az jó is, meg rossz is, tehát legalább a legrosszabb forgatókönyv ki lett árazva, ezzel most már lehet számolni, és azért Magyarországnak vannak verseny előnyei is, leginkább a geográfiai, tehát hogy közel vagyunk a német piachoz, illetve a termeléshez, és hogy viszonylag olcsó a termelés, és nyilvánvalóan a vámháború miatt azért lehet olyan hatás, hogy Amerikában lesz gyártás, de ami ugye Magyarországon gyártás, az legtöbbször nem direkt Amerikába megy, hanem inkább Németországba, majd közbűső termékeknél, tehát hogy sok hatás van, tehát én összességében nem várnám azt, hogy amiatt, amit említettél, amit az egy hatás miatt ilyen nagyon drámai hatások lennének a magyar iparra.
Nem tudom, hogy mennyire lehet majd erről megállapodni a magyar, a szlovák, vagy éppen a török kormány részéről, bár mondjuk a török kormány csak NATO-tagsága miatt kötelezhető erre talán, hogy le kéne válni az orosz energiahordozóról, és hát 2027 az Európai Uniónak a céldátuma. Ezek gyakran tolódnak, ezek a céldátumok, de most egészen elkötelezettek tűnik ebbe az Európai Unió. A jövő évre ez vajon rányomhatja a bélyegét abban az értelemben, hogy előbb-utóbb muszáj lesz elmozdulni e felé, más forrásból szerezni kőolajat, vagy legalább egy részét áttolni más forrásból való szerzésre, meg a földgázt, ami esetlegesen drágíthatja a beszerzést, vagy ez nem ennyire borús, nem ennyire nehéz?
Ez mindenképpen jelent nehézséget, tehát hogy a jelenlegi helyzet ugye az, hogy Magyarország ugye nem rendelkezik tengerparttal, és a csövek azok Oroszország felől jönnek, tehát ez igazából úgymond a természetes az elmúlt évtizedekben kialakult helyzet. Ugye ebben tényleg egyre nagyobb feszültség van. Én amennyire hallom a híreket, azért például a MOL azért elkezdett nyilván az elmúlt években erre valamennyire felkészülni. Azt azért látni kell, hogy egy az egyben lecserélni egyik napról a másikra a beszerzési forrást, az egyrészt drágább is lenne, valószínűleg egyébként némi hiányjelenségeket is okozna, úgyhogy ez mindenképpen költséges. Én arra nem gondolnék, hogy ez teljesen agyonvágná a magyar gazdaságot jövőre, de mindenképpen egy költségesebb helyzetet, egyfajta kihívást jelent. Azért a piacon azt látjuk, hogy a bejelentések ellenére nagyon komoly megrázkódtatások nincsenek. Nyilvánvalóan, hogyha ez nagyon súlyos helyzet lenne, akkor a forint nem lenne több éves csúcsok közelében. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy menedzselhető, de valamekkora kihívást jelentő helyzet, és itt azért még azt gondolom, hogy arra várnék, hogy azért lesznek politikai bejelentések, tárgyalások, egyezkedések, hogy mit lehet meddig, mennyiért megcsinálni, úgyhogy közelül figyeljük a híreket, inkább negatív azért a hatás, de úgy látjuk azért a piaci reakciókból, hogy nagyon nagy dráma nincs körülötte.
Beszéljünk egy esetleges pozitív hatásról, és hogy a végén, bár én jó magam nem nagyon hiszem benne, de ez én vagyok, miszerint mi történik akkor, hogyha lesz tűzszünet Oroszország és Ukrajna között, vagy adj uram Isten béke megállapodás, hát nagyon-nagyon messze vagyunk, de vajon bármennyire helyreállhat úgy a gazdasági működés, mint korábban volt a háború kitörés előtt? Tehát értem, hogy hatalmas nagy tervek, várakozások vannak egy esetleges például ukrajnai újjáépítésre, de hát ugye egyrészt az idézőjelben a csakot csak az építőipar, bár jó néhány szelete lehet ennek, másrészt nehezen látja be az ember, hogy a szankció tenger az megszűnne Oroszországgal szemben, és mondjuk visszazökene ugyanúgy a kereskedelem, pláne az energiakereskedelem, mint korábban. Szóval ezzel lehet számolni makroszinten, hogy ennek lehet jótékony hatása, vagy ez tényleg egy olyan homály zóna, ami hát amit maximum a hátsó kisagyunkban érdemes megjegyezni, de nem nagyon lehet vele számolni.
Hát, hogy az elmúlt heteket, hónapokat látom, ezzel rövid távon nem igazán lehet számolni. Most, hogyha megnézzük a híreket, akkor azt lehet látni, hogy az Egyesült Államok egyre elégedetlenebb Oroszországgal, és ugye az előbb beszéltünk erről, hogy azt mondja a NATO szövetségeseknek, hogy le kell várni az orosz energiahordozókról. Korábban ugye lehetett azon spekulálni, azt hiszem valamennyire joggal, hogy gyors béke után esetleg Oroszországot kvázi valamennyire ki lehet engedni a karanténból, és hogyha az ottani nyersanyag megint megjelenne a világpiacon úgymond legálisan, akkor az lefelé nyomhatna ezeknek a termékeknek az árát. Erre most elég kevés esélyt látok, közeljövőben pláne szinte nullát. Vannak egyébként ilyen fogadó oldalak, ahol mutatják, hogy mekkora valószínűséget adnak mondjuk az idei év végéig, vagy jövő év végéig egy tűzszünetre. Az idei év végéig bőven 20% alatt van, inkább 10% körül, de még a jövő év végéig is most már 50% alá bukott. Augusztusban, amikor voltak ezek a találkozók, ugye Putyin és Trump Alaszkában, stb., akkor ezek fölmentek ilyen 60%-ra, de azóta visszaestek. Én azt gondolom, hogy rövid távon erre nem lehet számítani, és hát hosszú távon, ahogy te is említetted, most azért elég fagyos a viszony az USA-val is, valószínűleg a szankciók tartósan életben maradnak, tehát hogyha jönne is egy béke folyamat, annak azért lenne egy pozitív gazdasági hatása, ezt mindenképpen el kell ismerni, de valószínűleg kevésbé lenne pozitív, mint mondjuk fél évvel ezelőtt lehetett gondolni, hogyha lesz egy gyors béke, akkor mekkora lenne, úgyhogy itt azért a pozitív hatások szerintem csökkentek az elmúlt hónapokban.
Árok Szalasi Zoltánnal, az MBH Elemzési Centrum vezetőjével beszélgettük. Köszönjük, hogy bent voltál, tedd meg máskor is, és jó napot, jó munkát neked.
Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget.
Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.